Ötödik fejezet. Jurta palota. Dél-Pannónia. Pannon bolygó. Lassan alkonyodott a pusztán. Ahol a hegyek hiánya a végtelennel teszi egyenlővé a látóhatárt, ott különös látványban lehet része a lovasnak. Kelet felé tekintve már-már az éjszaka bársonyos sötétje uralkodik, és sorra fölgyúlnak a tábortüzek, mintha a csillagos ég vetülne a földre, míg nyugaton haragvó vörösbe hajlik az ég, akárha távoli tűzvész lángtengere nyaldosná a horizontot. Messze északra a jurta palota kupola rendszere tört a magasba. Kilométer átmérőjű félgömböket formázó jurta poliszok hatalmaskodtak a bágyadozó fényben. A burkolatul szolgáló aranyozott bronz lemezeket vörhenyes fénnyel vonta be az alkony. Hamarosan felkapcsoltak az éjszakai jelzőfények, és a végtelen pusztán szeszélyes istenek földre ejtett játékszereként kezdett ragyogni a deélősiek palotavárosa. Start fúvolkák döreje söpört végig a pusztán. A 100 méteres láng csóván ülő űrhajó a jurta palota mellől indulva furta magát egyre feljebb a felhőtlen éjszakába, és mire utolsó fénye is elbújt a stratoszférában, a város fölött végre felragyogtak a csillagok. Este lett. A jurta palota felé tartó lovas csapat tagjai sietős ügetésre ösztökélték hátasaikat. Az otthon látványa megújult erővel töltött el állatot, embert egyaránt. Még egy órányi út állt előttük, és elérik a palota rendszer legközelebbi zsilipkapuját. A fényijászokból álló lovas csapatot egy talpig bőrbe öltözött, markáns arcú, szúrós tekintetű, erős testalkatú barna haját páros varkocsban viselő férfi vezette. Kortalannak látszott, arcán nem hagytak nyomokat az évek, és fiatalos lendülettel ülte meg a fújtató paripáját. A hófehér mén szerszámozásából, a nyerekkápára erősített, gazdagon díszített tegezből és a belé tűzött rovásjeles fény íjból arra lehetett következtetni, hogy nemes ember halad a 11 lovasból álló csapat élén. A férfi jobbján Deél ősi fekete Enikő lovagolt. Hasonló ruhába öltözött, mint a korona ékszerek meglátogatásának éjszakáján, de most nem hordta a prém szegélyű csúcsos sipkáját, hosszú barna haja kibontva lobogott a szélben, arca kipirult az egész napos lovaglástól. A vezető pártól kisé lemaradva gazdag Ádám az íjász osztag kapitánya következett, hasonlóan öltözött, mint a mögötte párosával lovagoló emberei. Prémes sapkát, rovásjeles erőtér páncélt, és a lovát majdnem teljesen beborító barna íjászköpenyt viselt. Barna haját ő is kibontva hordta, mint az előtte haladó lány, szemével, amit egy harcászati komputer implantja helyettesített, gyakorlottan pásztázta a végtelen rónaságot. Kizártnak tartotta, hogy a harcias Jánosi klán katonái ilyen közel merészkedjenek a Deél ősiek jurta palotájához, de, ahogy a mán szokta volt mondogatni, jobb félni, mint megijedni. Ezért gazdag kapitány készültségben tartotta a fény íját, és állandó éberségre ösztönözte embereit, mert a híres Deél ősi fény íjászok nem valhatnak kudarcot, ha támad az ellenség. Mindegyik lovas gyöngyláncon függő lélektükröt hordott a nyakában. Deél ősi Kálmán, mert ő volt az élen haladó lovas, visszarántotta a lovakantárját, ezzel a kézmozdulattal megállásra kényszerítette az állatot. A lovas csapat megtorpant, az emberek barátságosan megpaskolták lovuk izzadt nyakát. Deél ősi leakasztotta a derekára csatolt elektronikus távcsövet, és a távolban emelkedő jurta palota kivilágított halmait szemlélte. Az épület komplexum egy jó órányi lovaglásra lehetett tőlük, ha tartják a délutáni pihenő óta diktált tempót, hamarosan elérik az első pajzsvonalat.
Nézd az űrrepülőteret, lányom, mondta Enikőnek, és átadta neki a távcsövet.
Köszönöm, apám. Enikő a személyhez illesztette a képernyőt.
Reflektor fénytől megvilágított, karcsú testű űrhajó emelkedett a jurta paloták között, testén jól kivehetően csillogott az észak-pannoniai főváros, Buda meg a Pest címerpajzsa.
Megérkezett volna? Kérdezte Deél ősi nem titkolt méreggel.
Igen, megérkezett,
válaszolta Enikő, és elvette a szemétől a távcsövet, visszaadta az apjának.
Egy kicsivel előbb jött.
Egy kicsivel? Csattant fel a férfi. 12 órával előbb érkezni legalább akkora tiszteletlenség, mint késni 12 percet. Hogy az irgalmas úristen tegye valahová a te szenátor nődet, édes lányom. Egész álló nap ajszolom a lovat, hogy reggelig megérkezzek, erre mit látok? Nem leszállt ez a vörös hajú boszorka?
Talán oka volt rá, apám.
Oka? Szűkítette a szemét Deél ősi. Na és miért nem szóltak ide nekünk?
Bögdösött a csuklójára, csatolt kommunikációs panel képernyőjére. Ha, hát lesz egy-két keresetlen szava Marilynhez, csak kerüljön a szemem elé. Ezt persze már viccelődve mondta a nagyúr, hisz Marilyn a deélősiklán fő táltosa, egész Dél-Pannonia legnagyobb fehér adeptusa volt. Ő volt az egyetlen olyan fehér, álomfejtő és gyógyító táltos, akinek még a rettegett Opposz is elismerte tudását. Deélősi visszafordult a nyerekben. Adj jelet! Parancsolt a gazdagnak. A kapitány előhúzta a plazma íját és a megfelelő jelzővesszőt. A kommunikáció ezen ősi módja az üdvözlést helyettesítette a deélősiklánnál. Az ős hagyományok megtartói még a csillagközi hívásokra is alkalmas, szupercellurális interkomok korszakában is ragaszkodtak ehhez a több ezer éves módszerhez. Számukra a tradíció mindennél fontosabb volt. Gazdag bekapcsolta a plazma íját. Az íj két végpontja között feszülő gravitációs anomália szilárdan megtartotta az elektrodinamikus gyorsíton átvezetett alumínium vesszőt. A férfi hátra feszítette a teret, és a vessző fém tollas vége megállt a megtapasztalható világ és a paradimenzionális tér értelmezhetetlen határán. A fiatal férfi megcélozta a Pannon egyik halványan világító holdját, és fesztelenített. Vércsevíjogáshoz hasonló hang verte fel az éjszakai táj nyugalmát, és a vakító kék plazma sugár elszaladt a sötét égnek. A váratlan hang felriasztotta a Dél-Pannoniai rónasság közelben tartózkodó vadméneseit. A paták dümörgése és a csikósok ostorainak csattogása sokáig visszhangzott a végtelenben, percekbe telt, mire a csönd újra megtelepedett a pusztán. A válaszra nem kellett ennyi ideig várni. A legszélső jurta kupola oldaláról páros plazma sugár szökkent a csillagos égnek, a színük ugyanolyan kék volt, mint az íjász kapitány lövésének. Minden rendben, dörmögte a bajsz alatt deélősi, és lovát sarkantyúzva előre vágtatott a palota felé vezető földúton, kíséretének tagjai sebesen követték őt. Az állat bőrökkel borított helyiséget sűrű füst töltötte meg. A parázstartókra helyezett vad növények és szárított gyümölcsök kesernyés illata betöltötte a jurtát. Dunavecki szenátornő törökülésben kuporgott a meditációs jurt a közepén lobogó tűz mellett, és lehúnyt szemmel hallgatta Marilyn énekét. A táltos barna köpenyébe burkolózva ugyancsak lehúnyt szemmel ült a tűz túloldalán, és monoton kézmozdulatokkal ütötte a csörgődobját. Hosszú percek óta tartott a szertartás, de a vöröshajú nő számára az eltelt idő értelmezhetetlenné vált, a transzcendencia megtapasztalható közelsége miatt. Tündérkönnyedséggel tovasuhanó, röpke másodpercek, vagy az órák ollomlábon vászorgó monotóniája, hát nem mindegy. A révület állapotában megszűnik minden viszonyítási alap, az ember szemhunyásnyi idő alatt éli, látja a tavaszát éveit. Marilyn váratlanul befejezte a dobolást és felnyitotta a szemét. Ebben a pillanatban a politikus nő is visszatért a valóságba. Merre járt? Kérdezte Marilyn a nőtől. Maréknyi szárított növény dobott a parázs tartóra, felböffent a kesernyés füst.
Hát nem látta?
De láttam, csak hogy én magától szeretném hallani.
Repültem.
Jól van, mosolygott Marilyn, és a tűzön áthajolva megsimogatta a nő arcát. Ügyes, határozottan ügyes. Elsőre nem mindenkinek szokott sikerülni. Neo is lezuhant első nekifutásra a Matrixban. Marilyn 52 éves volt, de a képességeiből adódóan mágikus praktikák segítségével fiatalította magát, alig 30-nak nézett ki. Határozottan jóképű férfi volt, Dunavecki tudta róla, hogy bolondulnak érte a nők. Mély barna szemei végtelen bölcsességet sugároztak, de a többi deélősivel ellentétben kurtára nyírta a frizuráját, mintha ezzel is kifejezni a különállóságát. Zajos magánélete ellenére magányosan élt, és mindig csak egy tanítványt tartott maga mellett, akit 5 éven keresztül szokott okítani a fehér adeptusok feladataira. A tanítvány mindig egy fiatal lány volt, sohasem több 15 évesnél, mindig szőke és kékszemű, és szűz. Az első évben bizonyosan. Ez további pletykákra adott okot, de Marilyn nem foglalkozott a vádaskodókkal, akik, félve a férfi hatalmától, nyíltan sohasem merték hangoztatni véleményüket. A nő értetlenkedve nézett a táltosra, és rákérdezett, hogy ki az a Neo. Marilyn válaszképpen csak a fejét rázta, és jókedvűen, majdhogy nem nevetve, legyintgetett. Dunavecki csak ekkor vette észre, hogy a táltosnak 6 ujja van a jobb kezén, ez eddig elkerülte a figyelmét, pedig nem most találkoztak először. Rákérdezett.
Ezért lett sámán? Fejével a férfi kezére bökött. Marilyn felemelte mindkét kezét, széttárta az ujjait. 12 ujja volt.
Nem, de azért nem árt, ha valami nem stimmel a születésünk körül.
Magánál mi nem stimmelt?
A születési anyakönyvi kivonatom. A nővér robotnak rossz volt a szem implantja, és rosszul töltötte ki. Én vagyok az egyetlen ember a Pannonon, aki február 31-én született, kvázi kortalan vagyok.
Ugye csak viccel?
Véresen komolyan beszélek, mondta Marilyn, de közben szélesen vigyorgott. Megrebbent a bejárati takaró, és belépett egy áttetsző, sejem kármentőbe öltözött, cofos lány, nem látszott többnek 16 évesnél, természetesen olyan szőke volt, mint a júliusi pannoni kalász.
Ő Tünde, mutatta be a lányt Marilyn, a tanítványom.
A nő és a lány udvarias főhajtással köszöntötték egymást. Tünde letett egy korsót és két kupát a tűz mellé, aztán bűbályos csípő riszállással kiment, egy kukkot sem szólt, amíg a meditációs jurtában tartózkodott.
Tehetséges?
Kérdezte furcsa mosolyjal a szája szegletében Dunavecki.
Nagyon tehetséges. Kér bort, szenátorasszony.
Bort is szokott inni?
Én csak bort szoktam inni. A tejet hagyjuk meg a kezdő adeptusoknak, a vizet pedig ígya be az anyaföld. A tej például fehér, és mint olyan, a tisztaságot és a kezdeteket jelenti. Tudja, mint a karate övfokozatoknál. A bor viszont a transzcendencia itala, ami egy bizonyos monoteista vallás szerint a megváltó vére is egyben, tehát a teljességnek tárja. A vörös bor pláne az. Én momentán csak is kizárólag vörös bort szoktam inni. Angyalom, ragyogom, szeretem a bort.
Mennyit? Nevetett a nő.
Az elérni kívánt révület mértékétől függően, egy-két pohárkától kezdődően, a demijohnig bezárólag bármennyit meg tudok inni.
Marilyn töltött, kocintottak.
Hogyan lesz táltos az emberből? Kérdezte a nő. De nem ilyen válaszokat várok, hogy azzá képezik a táltos iskolában. Az egész folyamat tudományos megközelítése érdekel, már ha van olyan.
Minden kérdést meg lehet vizsgálni egy bizonyos szaktudományos redukció segítségével, persze egy némely esetben ennek semmi értelme, vonta meg a vállat Marilyn.
Dunaveckinek eszébe jutott egy kérdés.
De mielőtt válaszolna, most táltos vagy sámán? Megfigyeltem, hogy egyesek főtáltosnak, míg mások nagy sámánnak szólítják ajtonyt. Mi a különbség?
Tulajdonképpen semmi. Én is mindig keverem a kettőt. Hol sámánt mondok, hol táltost, attól függően, hogy épp milyen hangulatban vagyok.
És hogy mennyi vörösbort ivott, kuncogott a nő.
Akár. Szóval sámán nem úgy lesz az emberből, hogy a pubertáskor hajnalán, a vasárnapi ebéd közben merengve nézi a húslevest, majd hirtelen leteszi a kanalat és megszólal, hogy pap leszek, anyám, ne is tarts vissza. Ilyen csak a katolikusoknál van. A keresztény teológia ugyanaz isteni kegyelem hatékony közreműködéséről beszél, de valójában ez a döntés jó részt az individuum szintjén születik meg. Bizonyítja ezt az a számtalan laicizálási kérelem, amit Rómának el kellett bírálnia a 20. század 50-es éveitől kezdődően.
Na és mi a helyzet a szabad akarattal?
Nem lehet, hogy kegyed eltévesztette a házszámot? A barkóciak, a burkosok, a nyitraiak és a kárpátiak a keresztények. Mi, deélősiek, őshitűek vagyunk. Mit érdekel minket? Mit érdekel engem a keresztények szabad akarata?
Az ősi tátos hit tehát nem ismeri ezt a kifejezést. Csak akaratlan bábok, akik az áldozati dobokat verik. A szabad akaratról szóló tanítás a teológia egyik legszebb felismerése Istenről.
Másképp értelmezzük, kedvesem. Példának okáért bárkinek joga van tagadni azt, hogy Tündér Ilona, aki mellesleg Szűz Mária egyik előképe volt az egyetemes emberi kultúrában, nem jár közben érettünk a napkirálynál, ha hozzáintézzük az imáinkat. Tudja, mi a különbség?
Marilyn előrehajolt, a tűz megvilágította az arcát.
Többek között az a különbség, hogy Tündér Ilona és kedvese, a napkirály nevében, maga alatt soha senki nem fog mágiát gyújtani. Akármilyen makacsul tagadja őket, érti már?
Értem.
Senki sem lehet sámán beavatási álom nélkül. Egy ilyen beavatási álomban a természet fölötti erők elhívják, magukkal ragadják az embert, hogy később a megtapasztalható, a szenzitivitása, vagy őrülete következtében tanúbizonyságot tegyen erről az élményéről.
A szellemek által történő elragadtatás egy titokzatos utazás a tudatalatti legsötétebb bugyraiba, ahol a leendő sámánt ízekre szabdalják e démoni manifestumok, húsát lefejtik csontjáról, később ezt a mágikusan szétszabdalt testet újra összerakják, majd útjára bocsátják. Nem szükségeltetik hozzá akadémikus gondolkodás, hogy megértsük a történés szimbolikus jelentését. Új ember született, aki legalább oly mértékben közvetítője a transzcendenciának, mint amilyen mértékben pap, proféta, költő, természetgyógyász, misztikus beavatott, az entológia szempontjából unikum, a pszichiátria számára pedig az örök kérdés megfogalmazódása új köntösben, ergo, hogyan lehet valami a tiszta istenlátás állapota, amit a szaktudományos redukció csupán elmebajként apostrofál. Marilyn hosszan beszélt, de a nő órákig, akár napokig is el tudta volna hallgatni ezt a roppant szuggesztív szóáradatot. Marilyn érdekes stílusban ecsetelte, milyen, amikor a sámán révületbe esik, a karja lúd bőrössé válik, habzó szájjal vonaglani kezd, szeme kidüllet, és üvegesen csillog, mint a partra rántott pontjé. Miért van az, hogy a fájdalom tűrési inger küszöbe magasabb, mint a Monteverest, és mi oknál fogva zuhan a zsíros anyaföldre, hogy tanulságul szolgáljon az emberi elme határtalan képességeiről? A révület állapota valójában üzenetértékű, fejezte be az előadást Marilyn. Tudnélik, minden kétkedő csapja hóna alá az aktuális Freud kötetét, pattanjon föl a jakja hátára, és húzzon el a büdös francba, hisz úgysem érti, ami itt történik, kérem. A jurtapalota őrségének válaszlövése olyan volt, mint egy kicsengetés az iskolában. Alig, hogy elült a plazma lövés éles zaja, Marilynnek is sikerült befejezni a mondatot. De élősi nagyúr közeledik, majd magyarázza el neki, hogy miért jött ide jellóhalálában. Majd a fogadóteremben újra találkozunk. Ne féljen, ott leszek, mondta rövid hallgatás után. Aztán újra tölteni akart, de a nő elhúzta a kupáját.
Meg kell őriznem a józanságomat. Tudja, politikus vagyok. Ne nevessen. Mielőtt távoznék, még egyszer szeretném tolmácsolni Ajtony köszönetét, amiért csatlakozik a koronakutató expedícióhoz.
Én döntöttem így. Na, látja, ez a szabad akarat, kedvesem.
Ha az órámra nézek, azt látom, elmúlt már éjfél, tehát holnap meg fognak érkezni, minden bizonnyal a délután folyamán legkésőbb kora este.
De élősi meghökkenve hallgatta a vörös hajúnőt. Az elmúlt évek alatt többször vendégül látta már a jurta palotában, de a szenátorasszony mindig tudott meglepetésekkel szolgálni. Ez most sem maradt el.
Tegnap előtt azt a hírt juttatták el hozzánk, hogy negyedik Fanánstetten emberei e hónap 25-én indultak el az űrkastélyból, jegyezte meg Deélősi. Szenátor asszony, holnap még csak 29-e van. Nem létezik olyan űrhajó, ami 5 nap alatt képes legyűrni ekkora távolságot. A császári űrállomás 75 000 fény évnyire van innen. A maguk só ezredesét a jövő hétvégére vártuk, a napkirály ünnep utára.
Márpedig a Necronomicon holnap megérkezik, nem győzöm kihangsúlyozni, ezért siettem annyira. És nem a mi ezredesünk.
Hárman tartózkodtak a főpalota kézzel faragott fa oszlopokkal, körített és süppedős szőnyegekkel borított dísztermében. De élősi és Dunavecki szenátornő egy állatbőrökkel fedett pamlagon ültek. Marilyn táltos, aki ígéretéhez híven valóban tiszteletét tette az első találkozón, törökülésben kuporgott a helyiség közepén csobogó, 2 méteres tengeri kagylóból kialakított szökőkút mellett, saját bevallása szerint soha nem ült le székre. Az oszlopok mellett apródok álltak és ugrásra készen lesték uruk minden szemrezdülését. Dunavecki egyetlen íjás sem látott, ami persze nem jelentette azt, hogy nem jelennének meg pillanatok alatt, ha az úr fennhangon őrségért kiáltana. Marilyn rosszalló fejcsóválással fogadta Dunavecki bejelentését, a szenátornő kérdő tekintettel nézett a táltosra.
És éppen Necronomiconnak hívják a hajót, fanyalgott Marilyn. Na, szépen vagyunk.
Mert hogy? Tudagolt a Deélősi.
Mert hogy galaxis szerte sutyorognak erről-arról, többek között ilyen pletykákat lehet hallani, hogy a von Einsteinnek valójában démoni lények, akik a pokolból jöttek, és az őket szolgáló pretoriánus gárda tagjai, melyek elitjét fekete csuklyásoknak hívják, egytől egyig a sötét tudomány beavatottjai, akiket a császár akarata irányít. Érdekes. Élt egyszer egy fekete mágus, akit Abdul Al-Hadzernek hívtak,
Körülbelül 2000 évvel ezelőtt írt egy borzalmas idézőkönyvet, a címe Al-Azif. Az Azif szót az arabok olyan éjszakai bogarak hangjának leírására használták, amely szerintük a démonok üvöltésére hasonlít. A könyvet 950 körül a konstantinápolyi Theodorus Philetas titokban lefordítja görögre, a kézirat ekkor kapja a hírhet Necronomicon címet. Az űrhajó elnevezése számomra több mint beszédes. Vendégeink alig, hanem a sötét oldal képviselői lesznek, ki tudja, milyen mentális képességek és technológia birtokában. Uram, nem akarok vészmadár lenni, de jól fontolja meg, hogy ezeket az embereket, már amennyiben emberek, tényleg be akarja-e engedni a jurtapalotába. Hosszú súlyos csönd telepedett meg a díszteremben, mindenki a másiktól várta, hogy mondjon valamit végül, Dunavecki törte meg a csendet, egy nagyot sóhajtott és kimondta, amit ki kellett mondania.
Vállalom a felelősséget.
De élő sikurta bólintással nyugtázta a nő bejelentését. Rendben van, szálljanak le a császáriak. A szenátor nőre bökött. És, ahogy mondta az imént, mindenért kegyed lesz a felelős. Visszafordult Marilynhez. És miután leszálltak, 10x100 fény íjász kövesse figyelemmel minden lépésüket. Vendégül látjuk őket a napkirály ünnepen? Miért ne? Mosolygott Deélősi. Legalább megtudnak valamit az ős magyar kultúráról. Rájuk fér.